Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 8. fejezet 12. versétől a következőképpen. Így ír az apostol. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor tegnap gondolkoztam erről az igéről, az jutott eszembe, hogy vajon miért is vagyunk mi keresztjének? Miért vagyok én keresztjén? Miért vagy te keresztjén? Mi az oka? És hogyha azok vagyunk, akkor van-e valami bizonyíték, amivel legalább önmagunkat tudjuk nyugtatni, hogy igen, jó helyen vagyunk, jó oldalon állunk. Miért vagyunk keresztjének? Miért vagy keresztjén? Miért vagy evangélikus? Azért, mert beleszülettél? Mert a szüleid hívő evangélikusok voltak, és egyszerűen ez születési adottság? Emlékszem rá, hogy mindig úgy fájt a szívem, amikor az előző gyülekezeteinkben azt hallottam, hogy valaki úgy tett bizonyságot evangélikusságáról, hát ebbe születtem, ebbe is maradok. Nagyon gyakran jártak arra a Jehova tanúi, és időnként beszélgettünk erről bibliaórákon, hogy lehet-e a Jehova tanúinak bizonyságot tenni, meg hogy mit lehet nekik mondani. És voltak ilyen dicsekvések, hogy hát én már a kapuba megmondom nekik, hogy hát fölösleges beszélgetnünk, én abban maradok, amiben születtem. Ebbe születtem, ebbe maradok. Nekem mégis úgy fájt a szívem, hogyha ezt hallottam, mert úgy éreztem, hogy ez nagyon gyenge bizonyságtétel. Hát csak azért vagyunk keresztjének? Csak azért vagyunk evangélikusok, mert ebbe születtünk? És hogyha éppenséggel egy hindu családba születtél volna, akkor most arra lennél büszke, hogy hindu vagy? És azt mondanád, hogy Jézus nem is fontos? Én úgy érzem, hogy nagyon veszélyes ilyen kijelentéseket tenni, hogy csak az számít, hogy mibe születtünk, csak az számít, hogy mit hagytak ránk az őseink. Tényleg teljesen mindegy, hogy mi a hitünk. Tényleg csak az számít, hogy mi az ősök hagyománya. Tényleg csak az a meghatározó. Emlékszem rá, hogy volt egy ismerősöm, aki szeretett velem szurkapiszkálódni a Jézusban való hitem miatt, és egészen odáig elment, hogy egyszer arról beszélt, hogy hát tulajdonképpen ő szerinte a magyar népnek éppen az a gyengesége, hogy elhagyta ősei hitét. Most is vannak ilyen népek, például a japánok, vagy a kínaiak, akik azt mondják, hogy csak akkor lesznek erősek, hogyha megmaradnak az ősök hagyományánál, megmaradnak az ősök hiténél. És ezért üldözik nagyon keményen azokat a honfitársaikat, akik Jézus befogadják a szívükbe, és keresztjénekké lesznek, mert felismerik azt, hogy csak Jézus útja vezet Istenhez, csak Jézus útja vezet a mennybe. Nagyon kemény üldözésben részesítik, mert azt mondják, hogy ti hűtlenek vagytok az ősök hagyományához, az ősök hitéhez. Na és ezen az alapon mondta ez az ismerősöm is, hogy ó, hát a mi magyar népünknek is biztos ez a gyengesége. Ez a nép elhagyta ősei hitét, sokkal jobb lenne, hogyha még most is a sámánvallást követnénk, Az augusztus 20-a is sokkal érdekesebb lenne, hogyha egy fehér lovat áldoznánk. Át kell gondolnunk ezt, hogy csak azért hiszünk Jézusba, mert ezt hagyományozták ránk a szüleink, a nagyszüleink. Attól tartok, hogy ez nem elég. Erre hivatkozni nagyon-nagyon gyenge bizonyságtétel. De tegyük föl, hogy valóban igazi keresztények vagyunk, akik a szívünkbe hordozzuk Jézus Krisztust, az igaz Istent. De van-e valami bizonyítékunk rá, legalább a saját magunk számára? Van-e valami az életünkben, ami bizonyítja? Mi bizonyítja, hogy keresztény vagy? Talán csak annyi, hogy szerepel a neved a keresztelési anyakönyvben? Vagy hogy van otthon egy konfirmációi emléklapod? Vagy annyi a bizonyíték, hogy vasárnaponként itt vagy a templomban? Vagy az, hogy otthon ott az éjjeli szekrényen a Biblia? Hogy aki belép a lakásba, az végül is látja, ott a Biblia, itt biztos keresztjének laknak. Nos, ahogy ezt az igét elolvassuk és gondolkozunk rajta, arra jutunk, hogy mindezekkel a külsőségekkel együtt mégis lehet test szerint élni, és közben egészen távol kerülni Istentől, és a végén örökre elválasztva lenni tőle. Pál apostol ebben a néhány sorban arra figyelmeztet, hogy test szerint nem lehet beleszületni Isten családjába. Hiába a szüleink hite, test szerint nem lehet beleszületni, hanem csak a Szentlélek általi újjászületéssel. 15. versben olvastuk, hogy mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. A fiúság lelkét kaptátok. A fiúság lelke, a Szentlélek által vagytok Isten gyermekei, ha azok vagytok. Nem azért vagytok keresztjének, mert ebbe születtetek. Azért vagytok keresztjének, hogyha Jézus Krisztust hordozzátok a szívetekbe a Szentlélek által, ha a fiúság lelke ott lakik a szívetekben. Mert Isten az ő gyermekeinek az ő szent lelkét adja a szívükbe. Ez a pecsét, és ez adja a bizonyosságot is. A bizonyosságot, amit a Biblia hitnek nevez. Igen, oda tartozom, Istenhez tartozom, az ő gyermeke vagyok. Ez egy olyan bizonyosság, amit csak Isten tud adni ajándékba az ő szent lelke által, hogyha valóban az ő szent lelke lakozik a szívünkbe. Azt írja Pál apostol, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem azok Isten fiai, Isten gyermekei, akik minden vasárnapot vannak a templomba, bár fontos, hogy a hitünk erősödjön. Az ige hirdetés hallása erősíti a hitünket, közelebb segít Istenhez. De ez még kevés. Nem mondhatjuk Isten gyermekeinek magunkat csak azért, mert hogy el szoktunk jönni, hanem azok az Isten gyermekei, azok az Isten fiai, akiket Isten szent lelke vezérel. Kedves testvérem, a mai vasárnapnak az a kérdése, hogy tudod-e magadról, hiszed-e magadról, hogy téged Isten szent lelke vezérel? Érezted-e már, hogy háborog benned a lélek, a szent lélek, amikor valami istentelenséggel találod szembe magad? Istentelenséggel szembe találkozni nem nehéz a mai világunkban. Elég csak a tévét bekapcsolni, elég csak az újságot kinyitni, reklámok, műsorok, filmek által özönlik ránk az istentelenség. Háborog-e olyankor benned az Isten lelke, amikor szembe találkozol az istentelenséggel? Vagy pedig úgy veszed ezeket a dolgokat, hogy hát a mai világban ez már teljesen természetes, és teljesen nyugodt vagy, és teljesen jól érzed magad a világban. Érezted-e már, hogy a lélek, a Szentlélek ösztökél, amikor választanod kell jó és rossz között. Esetleg előfordul, hogy eleinte még nem egyértelmű, hogy melyik a jó és melyik a rossz. Mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, hogy hirtelen nem tudjuk, hogy most hová, merre kellene tovább indulnom. Most ez lesz az Isten szerint való, vagy éppen az ellenkezője. De ahogy imádkozunk, és ahogy elővesszük a Bibliát, akkor megérezzük a szívünknek a mélyén a Szentléleknek az ösztökélését. Hogy bár lehet, hogy ezt gondoltad jónak, mégis inkább az a másik király lesz az Isten szerint való. Éppen tegnap is hallottunk az Alfa kurzuson egy bizonyságtételt erről, hogy egy helyzetben, ami az ördög kísértése volt, hogy lépett közbe Istennek a Szent Lelke. Mert először nem volt nyilvánvaló, egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy ez az ördög kísértése. Olyan jónak is tűnt a dolog, szépnek is tűnt a dolog, de aztán, mivel ez a testvérünk, aki bizonyságot tett, Isten Szent Lelkét hordozza a szívébe, azt mondta, hogy utána elhangzott valami, ami után háborgott benne Isten lelke, hogy nem, erre nem tovább, hanem az ellenkező irány lesz az Isten útja. És később bebizonyosodott, hogy jól tette, hogy irányt változtatott. Kedves testvérem, érezted-e már, hogy nem hagyott nyugodni a Szentlélek, amíg el nem mentél valamit elrendezni, valamit megbeszélni, bocsánatot kérni, vagy éppen figyelmeztetni valakit, hogy bocsánatot kellene kérnie? A görög szó, amikor itt használja Pál apostol ezt a kifejezést, hogy Isten lelke vezérel, az eredeti görög szó azt is magába foglalja, hogy űzi, hajtja. Olyan különösebbe belegondolni, hogy ilyen erősen fogalmaz az apostol, hogy akiket Isten lelke űz, hajt, azok az Isten fiai, az Isten gyermekei. Hogy Isten lelke űz Isten felé, hajt a jó felé. Valamiképpen kell, hogy érezzük ott a szívünkben ezt a hajtást, ezt az űzést az ő részéről. És a másik kérdésem az volt, hogy milyen következményei vannak annak, hogy valaki Isten gyermeke. Azt olvastuk a 13. versben, hogy mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Pál apostol nem csak itt ezen a helyen ír erről, hanem még nagyon sokszor, hogy meg kell öldökölni a bűnt a tagjainkban, meg kell öldökölni az óemberünket, az istentelen részünket saját magunkban. Harcolnunk kell a bűn ellen, a gonosz ellen. A kereszténységnek ez a bizonyítéka tulajdonképpen. Hogyha nagyon nyugis az életed, akkor az gyanús. Ha nincsenek harcok, nincsenek küzdelmek, akkor az gyanús, hogy talán még sincs még ott a szívedben az Úr Jézus, az ő Szent Lelke által. Talán mégsem vagy még Isten gyermeke. Mert aki magában hordja az Úr Jézust a Szent Lélek által, annak az élete tele van harccal, küzdelemmel. Küzdelemmel a gonosz ellen, a bűn ellen. Ilyen keményen fejezi ki az apostol, hogy megöldökölni, meggyilkolni saját magadban a rosszat. Hát ez nem egy kellemes sétahajózás. Ez egy csatahajón való utazás. Harc, küzdelem. Hogy lehet harcolni a bűn ellen? Többféleképpen is. Lehet harcolni a bűn ellen azáltal, hogy felszínre hozzuk, világosságra hozzuk. Azt mondja az ige, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Aztán azt is mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. A világosság gyermekei nem hagyják a dolgaikat a sötétségben, hanem felszínre hozzák, hogy kiderüljön, hogy egyértelművé váljon, és aztán eltöröltessen, végérvényesen eltöröltessen. A megvallás, a bocsánatkérés Istentől, és szükség esetén egymástól. Ez az egyik útja a bűn ellen való harcnak. De beletartozik a bűn ellen való harcba az is, hogy ellenállunk a kísértésnek. Nemrégen tudtam meg, hogy az evangélikus keresztelési liturgiában is benne volt régen ez a kérdés, hogy ellenálltok-e a sátánnak és minden cselekedetének, és a válasz, hogy ellenállunk. Nem tudom, hogy miért maradt most már ez ki, és szerintem nagyon kár, hogy kimaradt, mert a keresztény élethez ez hozzátartozik. Küzdelem az ördög ellen, a kísértés ellen. És lehet győzni, hiszen azért mondja az ige, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten lelkét hordozzuk magunkba, aki erős, és aki által győzhetünk a kísértés felett, a bűn felett. A tegnapi alfakurzusnak is ez volt a témája, hogy hogyan mondhatunk ellene az ördögnek, hogyan győzhetünk az ördög felett. Mert ez lehetséges. Saját erőnkből nem lehetséges, mert ő nálunk erősebb. De Jézus erősebb az ördögnél, legyőzte őt a Golgotai kereszten, és legyőzte őt a feltámadásával. És ezért lehet Jézus lelke által győzni a kísértés a bűn felett. És végül a bűn ellen való harchoz tartozik az is, hogy engedelmességre törekszünk Istennel szemben. Ahogy az úrvacsorai kérdéseknél is mondjuk, hogy igyekezem. Ami rajtam áll, megteszem, hogy engedelmeskedjek Istennek, hogy az ő szavára hallgassak, hogy szót fogadjak neki. Ez nagyon fontos. És Isten lelke erre űz, erre hajt bennünket. Ha Isten gyermekei vagyunk, és az ő szent lelke van bennünk, akkor biztos, hogy érezzük az ösztökélést erre, hogy a jót tegyük, hogy az Isten parancsainak engedjünk. Hittanosokkal mindig el szoktunk olvasni egy történetet, amikor az ellenség szeretetről tanulunk. Az a címe, hogy Róbert ellensége. Hosszú történet, csak röviden a lényeget. Róbert egy magányos kamasz fiú, akinek már meghaltak a szülei, saját magát kell, hogy eltartsa újságárulással, alkalmi munkákkal, és egy rossz padlásszobába tengeti az életét, és van egy ellensége. Egy másik kamaszfiú a szomszédból, aki a kis állatkáját gonosz módon megölte, elpusztította, és azt mondta Róbert, hogy most már ez a másik fiú, ez az én ellenségem, bosszút kell, hogy álljak rajta. De Róbert éppenséggel járt az ifjúsági bibliaórára, és ahol éppen arról volt szó egyszer, hogy ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, és hogyha szomjazik, adj innia. És azt mondja a bibliaóra vezetőjének, hogy Klára néni, ez lehetetlen. Hát maga nem tudja, hogy az én ellenségem az milyen gonosz. Nem tehetek vele jót, amikor annyi gonoszságot művelt velem. És Klára néni elcsodálkozik, hogy Róbert, neked már van ellenséged? Már ilyen fiatalon van ellenséged? De az a másik kamasz fiú is egy magányos fiú, akit részeges apja nevel, és nem igazán törődik vele, és egyszer beteg lesz, és ez még a régi világban játszódik, amikor nem voltak ezek a jó antibiotikumok, és tüdőgyulladása lesz, és majdnem meghal, és Róbert ezt megtudja, és bekukucskál hozzá, és azt mondja neki ez a fiú, hogy Róbert, hozz egy pohár vizet, mert szomjan halok. És Róbertnek ott van a fülébe az ige, hogy ha szomjazik, adj innia, ha szomjazik a te ellenséged, adj innia. És úgy érzi, hogy muszáj megtennie. A Szentlélek ösztönzésének nem tud ellenállni. Erre űzi, erre hajtja a Szentlélek. Megteszi, hogy beviszi azt a pohár vizet, aztán újabb és újabb pohár vizet, aztán elmegy és munkát vállal azért, hogy a beteg fiúnak narancsot vigyen, meg amit meg tud eszegetni betegségében. És a végén megkérdezi az ellenség, hogy Róbert, én olyan gonosz voltam hozzád, te meg itt hozod nekem a narancsot, holott neked is alig van mit enned. Miért teszed ezt? És azt mondja Róbert, hogy azért, mert Isten könyve ezt mondja, és nem vagyok boldog, nem tudok boldog lenni, hogyha nem teszem azt, amit Isten mond. Csak akkor érzem jól magam, akkor érzem magam boldognak, hogyha megteszem, amit Isten mond. Úgyhogy amíg beteg vagy, és éhes vagy, és szomjas vagy, addig kiszolgállak. Akkor még Róbert úgy gondolkozott, hogy de aztán vége a betegségnek, és nem kell enni adnia, meg inni adnia, akkor továbbra is ellenségének fogja tekinteni. De hát tudjuk, hogy az ilyen történetek hogy végződnek, akivel jót teszünk, azt meg is szeretjük. Ezért mondja Jézus azt, hogy az ellenségeiddel tegyél jót, mert ha jót teszel velük, akkor megszereted őket. És akkor már nem lesz ellenség. És a két fiú egymásnak a legjobb barátjává lett a történet végére. Ez igaz történet. És nagyon jó példázza azt, hogy ha Isten lelke lakik bennünk, akkor fog bennünket ösztökélni a jóra. Hajtani fog a jóra. És csak akkor fogjuk jól érezni magunkat, ha a jót tesszük. Végezetül pedig ebben az ige szakaszban szó van arról is, hogy Istennek van egy csodálatos ajándéka, az üdvösség. És ebben egészen bizonyosak tudunk lenni, hogyha valóban az Isten lelke lakozik bennünk. Ha Isten lelke lakik bennünk, akkor az ő gyermekei vagyunk, és az ő országának az örökösei. Ez olyan egyértelműen le van itt írva, de nem csak itt, hanem az igének sok más helyén is, hogy teljesen fölösleges ebbe kételkednünk és kétségeskednünk. Azt írja az apostol, ha gyermekek vagytok, akkor örökösök is. Isten nem tagadja ki az ő gyermekeit. Egészen bizonyosak lehettek abban, hogy örök életetek van, üdvösségetek van, helyetek van az Isten országában. Férjem mutatta a kezdőéneknek az utolsó sorát, hogy erre feltétlen hívjam fel a figyelmet. Nem juthatok kárhozat tüzére. Solc László írta ezt ennek az éneknek a szövegét. Ő rajta csüngök én, jó kapcsom a hit, vérében bízom én, s ez megigazít. Szentőke gyümölcse az ő vére. Nem juthatok kárhozat tüzére. És ebbe egészen bizonyos lehet, kedves testvérem, hogyha Istenhez tartozol, ha az ő lelke lakozik benned, mert Jézust fogadtad a szívedbe, ha ő benne bízol, ő rá bíztad az életedet, akkor egészen bizonyos lehet, hogy helyed van az Isten országában. Ebben a néhány mondatban Pál apostoltól tulajdonképpen benne van az evangélium teljes üzenete. Minden lényeges dolog, hiszen szó van benne Isten szeretetéről, Isten ígéretéről, szó van benne arról, hogy a bűn az, ami elválaszt Istentől, szó van benne arról, hogy mi a megoldás, és hogy mit kell tennünk, hogy Isten gyermekei legyünk. És aztán mit tegyünk, miután már Isten gyermekei vagyunk, hogyan harcoljunk a bűn ellen, és hogyan engedelmeskedjünk Istennek. Minden lényeges dolog benne van. De vajon benne van-e ez a hit a mi szívünkben is? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd által szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy a te gyermekeid lehetünk, mert a te fiad Jézus meghalt értünk a Golgotai kereszten. És minden bűnünket magára vette, minden bűnünkért megfizette a büntetést, és az ő igazságát ruházta ránk, és az ő szent lelkét adta a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy ezáltal a te gyermekeid lehetünk, és hozzád tartozhatunk. Uram, erősítsd meg a hitünket, a reménységünket az örök életben, a szeretetünket te irántad és egymás iránt. Erősíts meg bennünket, hogy a te lelked által harcoljuk meg a hit nemes harcát. A te utadról ne térjünk le, ne inogjunk meg, hanem kitartsunk a te követésedben egészen addig, amíg megkapjuk tőled az örök élet koronáját. Amen.